szövetek, amelyek a nagyságnak, a lapvédelmi humanista novella irodalom egy legnépszerűbb darabjának tette. Ma a novellának 93 kéziratos és 62 nyomtatott kiadását ismerjük, de latinul, és 8 nyelven készült belőle fordítás a 15-18. Században, német, olasz, francia, spanyol, angol, magyar, lengyel és dán nyelven, és ezek összességében legalább 80 alkalommal nyomtatásban is megjelentek, és a fordítások közül csak 2 nyelven, spanyol és lengyelül nem találunk olyat, amely ne lett volna valamilyen módon illusztrálva. Erről hosszú lábjegyzet szól a dolgozatban, majd ezt elolvassák. Az illusztrációkat milyen szempontok szerint tudjuk csoportosítani? Könyvillusztráció vagy másféle tárgyon megjelenő ábrázolás, kézzel festett vagy nyomtatott, esetleg vegyes, a kettőt ötvöző technikával létrehozott, latin vagy nemzeti nyelvű história verziót kísér, általános emberi interakciót, tehát beszélgetéseket, vagy a história egy specifikus jelenetét ábrázolja, nagy közönségnek szánt vagy magánhasználatra készült illusztrációkról van szó. Ezek az osztályozási szempontok persze keverednek, és a példáim is olyanok, hogy egy képet több szempont szerint is felhozunk a vetítésben. Legalább 60 figurális illusztrációról beszélhetünk, amelyek könyvben vagy készületben jelennek meg. A díszítő művészeti alkotások közül összesen egyetlen egy volt ismert. 1931-ben egy cikkben jelent meg egy Cassoni-nak, Kelengyel Ádának a képe. Ez akkor a párizsi Sulzbach kollekció tagja volt, de ha jól értem, akkor az történt, hogy valószínűleg a második világháború alatt az elhagyott zsidó vagyon részeként eltűnt, azóta sincs róla semmi hír. Korábban nem ismerték, és később pedig semmilyen alapunkban nem került be, nem tudom, hogy hol van most. A kb. 60 figurális illusztráció, könyvillusztráció három csoportra osztható, kis részben teljesen kézzel festett, mint ez a gyönyörűség a Los Angeles Codexből, túlnyomó többségében fametszetes nyomtatott illusztráció, és néhány esetben van olyan, hogy a nyomtatványt utólag illuminálták, abszolút nem úgyben eredetileg képdel festettek. A nyelvek szerint vizsgálva az illusztráció szövegtanúk szembetűnő, hogy a história latin, illetve nemzeti nyelvű fordításai között a többségében a fordítások vannak illusztrálva. Ha jól tudom, egyelőre ott tartok, hogy nagyon kevés latin szövegtanú illusztrált, ugye az előbb látott a Getty kézirat például, ugye Los Angelesből, és a Hány 221 jelű ősnyomtatvány, amiben van a latin szövegek közül. Egyáltalán. Természetesen nem szólunk azokról, amikor kis kezeket oda rajzolnak, vagy valami marginálját valaki, esetleg ez egy másik kategória. Az Eosz és Lucrécia történetét feldolgozó korai fordítások a latin szövegváltozatokhoz képest nagyon gyakran illusztráltak tehát, és mint mondtam, csak spanyol és lengyel nyelvű verzióból nem ismerünk illusztrált példányt. Tehát azt mondhatjuk más szemszög, hogy 6 nyelven is léteznek figurális ábrázolások. Az illusztrációkat csoportosíthatjuk azt szerint, hogy tömörítő, borító illusztrációk, vagy sokjelentes, mondjuk ilyen képregényszerű ábrázolások, és mind a két csoportban találunk olyan ábrázolásokat, amelyek az Eosz és Lucrécia történetek más szellemi tematikájú történetekkel hozzák összefüggésbe, kvázi egy újrahasznosítás történik. A jobb oldalon látható kódexra, ez a Firenzei Nemzeti Könyvtár Májjelbek Jánó 639-es kódexéből való a Benetói névtelen fordításának a címnek illusztrációja, ez egy unikális, a fordítás is az. A másik olasz nyomtatvány Holbeck címoldal pedig a Bracsizi fordításnak, ami az illusztrációja, ugye ez az általam nőférfi nyúl kutya álmol, tömör leírásra jellemzett. Ez a nyomtatvány az Apollonia di Tiro és a Libro Nuovo dello Innamoramento di Galvano című kiadványokkal kapcsolja össze a Lucrécia története. A három történet összesen 5 alkalommal jelent meg ezzel a borító illusztrációval. Sok jelenetes képregényszerű ábrázolások példájára is jó példa Bracsézi fordításhoz készült képjelván, mind a kettő firenzei. Olyan illusztrációkról van szó, amelyek szerintem lehetnének más történetek, konkrétan Gizmondának szerintem az ábrázolásai. Ugye az egyik a jobb oldalon lévő, ahol egy ugye papírtekercset nyújt hát a fiú, az lehetne az a fuvalló, amiben a Gizmonda történetben ugye belerejti magát a levelet. A másik pedig az, hogy ez a voyeur pozícióban lévő ember, itt a másikon, a bal oldalon, az pedig inkább lehetne Tancred király, mint Szosziász a szolga a Lucrezia történetben. És már csak azért is gondolom, hogy ezek jobban kellene Gizmondának lennie, mert ugye ebben a nyomtatványban a következő jelenetben ez a nyílt szexjelenet következik be, és hát ugye ha a Szosziász lenne a Lucrezia történetben, akkor meg kéne szakítani a randevút, nem pedig ebbe az irányba elmenni, hogy úgy mondjam. Tehát ez az illusztráció már arra jó példa, hogy a szöveg és kép gyakran nem áll harmóniában, sőt inkább szöveg és ellentétbe egymással. Egyébként nem ismerek olyan olasz gizmondokiratást, amiben ezek az illusztrációk megjelennének, lehet, hogy voltak, de eltűntek. Tehát nagyon nagy pusztulás volt valószínűleg a firenzei, meg az olasz nyomtatermékek között. Viszont van német, ez nagyon cuki, ezt azért raktam, hogy lássuk, hogy azért a nyíltság volt, akinek már túl sok volt, de ki is festették, majd utána szép tintával kitörölték az egészet. Tehát ezt szerintem gyönyörű. Ez egy német, ja, szintén a Wille fordított a Gizmondát, és német reaktor van. A história specifikus jelenetei, a mitől történik és hol, mitől Gizmondban, Lucrezia történet, hát nagyon úgy néz ki, hogy az egyik ilyen dolog az az, hogy az Euryalus ugye beöltözik abban a hordónak és zsákot vesz a vállára. A másik pedig, ami ott lent látható, ez a töredékes 1515-ös angol fordításból, hogy kihanyítja az ékszeres ládikát az ablakon, hogy a férnek és Bertusnak, az ő kollégának le kell mennie és fölhoznia, amíg ő elrejtőről a mások az Euryalus. A nyíltsággal kapcsolatban, a szexuális jelentek nyíltságával én öt olyan képet találtam eddig, amely különböző mértékű nyíltsággal ábrázolják ugye az együttétet. Az angol fordításnak ott ugye felöltözve állnak, de azért látszik, hogy ott az ágy a háttérben ki lehet találni. Ugye ez a másik, a firenzei Pacini nyomtatványban pedig hát abszolút nem rejtődik alá, mi történik. Ebben belejátszhat az is, hogy nagy közönségnek vagy privát használatra szánt illusztrációról van szó, ugye az angol fordítás nyomtatásba került, nincs is egyre nyílt jelre. Ez a másik pedig, az a kategória, amikor a nyomtatványt utólag festették ki, ez az Ottovien Saint-Jolie francia fordításának egy dedikációs példány, ami a British Library-ben van. Tehát fontos, hogy ez nagyon válogatott közönség szemellék, csak nem akárki mindenkinek. Én azt gondolom, hogy ennek van közvetett ahhoz, hogy az egyes népek mit engedtek meg maguknak, vagy mit találtak még elfogadhatónak. Az egyik kedvencem az, hogy a német területeken a duncok cseréjével, lényegében ugyanazt a jelentet ábrázolják, látszik is, hogy ugye hol válik ketté a kép, és az egyik esetben, amikor két férfi van, akkor ez beszélgetés, ugye, vagy pontosabban az asszony kerítés, a Pandorus és Euryalus közötti hát üzletkötés, a másik esetben pedig ugye Lucrezia és Euryalus látható, de az asszony az ágyon ül, tehát azért ott is világos, hogy mi fog történni. Nagyon fontos megfigyelésnek gondolom, hogy a német illusztrált kiadások a kezdetektől a térkezeléssel operálnak, azzal fejezik ki az intimitást, vagy a nyíltságot. Nagyon sok jelenet, ami egyébként titokban zárt térben kellene, hogy játszódjon, ezekben nyílt utcán történik. Az egyik kedvencem az a dán illusztrációból való, dán fordításból való illusztráció, ahol Lucrezia csak ugye összetik bele veled, hanem az utcán dobja bele a tűzbe, tehát nem, hogy ugye ott eredetileg az kéne történni, hogy be nagyon-nagyon nagy különbség. Tehát, hogy azt gondolom, hogy még egyszer mutatom, tehát, hogy férfi, két férfi között ez beszélgetés, férfi nő között már teljesen más. Térkezelés, a kolozsvári illusztráció, ugye azt látjuk, hogy itt is belső térben vagyunk. Én nem tudom megállítani, hogy ott a jobb szélen az, azt akarja jelenteni az a fa, hogy magasan van, vagy hogy tudja azt, hogy ez egy emeletes ház, de az biztos, hogy az asszony szobájában vagyunk, és nincs szó, olyan, tehát nem látunk olyan fajta lépcsőzést, mondjuk, mint az angol illusztrációban. Ez még egy további kérdés, hogy ez még mindjárt vizsgálatot szerintem. Alapvető kérdés, hogy akkor író nő egyáltalán Lukrécia? Hát a tömör válasz az, hogy nem. Egyszerűen az illusztrációkban ő, mint olvasó, meg ugye szépszakató szerepelte, hogy azt lenne, hogy azt mutatnánk meg, hogy ül egy asztalnál és ír, ellen nagyon-nagyon kevés példa van, vagy szinte nincs is. Egyébként ez a teljesen egyetesen ez a férfi dolga, hogy írjon, hogy ez a jobb oldali illusztráció a Los Angeles-i kódexből, az egész folyamatot, tehát a Piccolomini megírja, elküldi a barátainak, nem tudom, tehát minden szereplő, aki levelet ír ennek a történetek a kapcsán fel van valótatva, de a Lucréciát sehol nem, csak ilyen kvázi passzív helyzetben láthatjuk. Azért tartom azt fontosnak hangsúlyozni, hogy a Lucrécia szinte soha nem ábrázolja írói pozícióban, mert a latin szövegben jellemző előviszonyokat ez a fajta képi elhallgatás felborítja Eurialis javára. A Piccolomini Lucréciát egy gyors észjárású tetrekész és művelt asszony mutatja be, aki a testi szépsége mellett a tanultságával, doctrinam tuam, is megmódítja Eurialis szívét. Igaz, hogy ugye az Eurialisnak kell megtanulni a olaszul, hogy tudjanak levelezni, de akkor is a saját nyelvén képes írni a nő. Kolozsvári 1592-es igen, hát ugye az egyik oldalon, jobb oldalt fönt azt látjuk, hogy bent ül a szobájában az Eurialis és ír egy táblánál, fönt az emeleten, még szembe vele a Lucrécia azt csak így nézik, majd valami történik. A dán fordításból vett illusztrációban pedig Szociász várja Eurialis, hogy befejezze a levelet is, és elvigye. Na hát itt van a mi illusztrációnk ki, jócskán kinagyítva. Ugye ez egy gyönyörűséges tömörítő illusztráció, mert nagyjából mindent elárult. Egyrészt az, hogy egyáltalán a Jacobus Lucius, ugye a szerdei szász metsző tesz egy asztalra író szerszámokat, az tulajdonképpen már több, mint amit a legtöbb illusztrátor elmondhat magáról. Ugye másrészt viszont hát én szerintem egész világos, hogy ahogy is mondták a régiség, vagy megmutatja az almáját is, tehát minden egy helyen el van mondva, elképesztően sűrítő ez a jelenet. Jacobus Lucius ugye, mivel Wittenbergben tanult majd Rostockban és Hamsterben volt egyetemi nyomdász, teljesen a német hagyományhoz kapcsolódik. Tehát láthatunk előképeket, vagy olyan illusztrációkat, amelyből az ikletést vehetné. Egyik esetben Szociásszal, másik esetben ott, ahol az ágy is feltűnik a képen, ott pedig Eurialisszal, ugye társadalom a koronás Lucrécia. Ennek ellenére ő mégis egyéni invencióval készíti ezt az illusztrációt, nem úgy, mint a német és a dán ábrázolás, ugye ez egy az egyben újra menci, és egy picit kevésbé tehetséges a dán helyenként pici mutuskák, de teljesen ugyanaz a képi világ. Na és akkor egyáltalán létezik-e a világban olyan, vagy legalábbis a Lucrécia illusztrációk világában, hogy ő író nő? Hát létezik, egyet találtam eddig egy francia kiadásból, az Antoine Lafontaine fordításának az 1577-es Lyon Denis de Harcy kiadásában megjelent illusztráció az, amely a főhősőt egy rendes asztalnál írószerszámokkal és levélírás közben ábrázolja. És akkor megnéztem, hogy honnan jöhet ez, ugye azt látom, hogy a francia kódex festészetben a 15. századtól kezdve hagyománya van annak, hogy nőket ábrázolnak ilyen helyzetben. Gyönyörű Ovidius Heroidák kódexek vannak, ez a kifestett, és később aztán már modernek, ugye, tehát már a humanista francia irodalom, meg modern szerzői között 16. század elején szintén több szerzőnek vannak ilyen női író történetei. És a 15. század végén még Spanyolországból is becsatlakozik egy nagy vonulat, egy nagyon fontos történet, a Casa de Amor, amely már 1496-ban Burgoszban ezekkel a gyönyörű illusztrációkkal jelenik meg. Én szerintem ez a történet egy részben egy kikolomói paródia, de közben van benne egy csomó vízmonda utalás, és egy nagyon sűrű és nagyon érdekes történet. Viszont ez csak Kasztíliából kiindulva Katalánra, majd Olaszra, majd Franciára, és végül Angolra fordítják a 16. század közepén, de német területekre nem jut el. Tehát abszolút nem is kerül be a véráramába, mondjuk így, hogy még Nyugat-Európának sem nagyon. Úgyhogy ott nem hiszem, hogy lehet, mert... Tehát ugye nincs rá, hogy a Jakubus Luciusnak, hogy ilyesfajta német ütletést kapjon, mert ők sem kapják meg a spanyoloktól ezt. Úgyhogy végül is a mostani kutatás állása szerint az van, hogy Lucrecia kettő helyen írás tudó, egy 1537-es francia illusztráción, és nálunk az 1592-es kolozsvári címek illusztráción, ami, mint mondtam, egy végtelenül törődik, mert egyrészt utal arra, hogy mennyire fontos szerepe van a levélírásnak, a történetben másrészt pedig nem megy végig alá, hogy rendszeresen sok szex is van benne. Úgyhogy ez a mostani állás, és hát nyilván ugye ez a sok minden, amiről beszéltem a szempontok, ezek kvázi így egy monográfiának lehetnek egyenként a fejezetei. Úgyhogy ez csak egy bemutató ebből. Köszönöm.